Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában azt mondta, 2%-os gazdasági növekedésre számít az idén. Holnap után, azaz csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyarország 10,4 milliárd eurónyi uniós forráshoz férhet hozzá 2026 végéig. Ez a keretösszeg a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz folyósításra váró, még zárolt részéből, valamint a kohéziós forrásokból áll. A kifizetésekhez és a teljes összeg lehívásához az Európai Bizottság által támasztott feltételek teljesítése szükséges. Önök tisztában vannak-e azzal, hogy melyek ezek a feltételek, és határidőre teljesíthetők-e? Mielőtt erről beszélünk, hallgassuk meg Császár Attila összeállítását.
A Tisza kormány győzelme esetén hazahozza az uniós forrásokat. Ígértem meg többször is a kampányban, majd pedig a választási győzelmi beszédében Magyar Péter.
Hazahozzuk a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
A miniszterelnök az RTL-nek adott szombatesti interjújában azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, több egyeztetésen vannak túl, az uniós vezetők pedig nagyon pozitívan állnak ehhez a dologhoz. Magyar Péter a részletekről szólva úgy nyilatkozott, olyan programokat szeretnének elfogadtatni a bizottsággal, amelyek tényleg segítenek a magyar embereknek. Példaként említette, hogy a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek egy nagy bérlakásfejlesztési program beindításáért is Magyarországon. Ehhez fel kell építeni a struktúrát, el kell fogadtatni a jogszabályi hátteret, így a kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron, tette hozzá. Sorsdöntőnek nevezte a 10,4 milliárd eurós helyreállítási és a több ezer milliárd forint kohéziós forrás lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Ezek mellett ott van még a 16 milliárd eurós védelmi ipari fejlesztési hitelkeret, amit még az előző kormány pályázott meg, de lehívni nem tudott, ezeket is felül kell vizsgálni, hangoztatta.
Az egyik legfontosabb vállalása a Tisza kormánynak az volt, hogy ezeket a pénzeket visszahozza.
A Covid utáni helyreállítási alapok forrásai, az Erasmus Plus és a kohéziós pénzek egy része járnak Magyarországnak, de további források is pályázhatók haderőfejlesztésre, erősítette meg az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az M1-en. Máté Réka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szupermérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitáspontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szupermérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatna el az Európai Bizottság számára.
A hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón a miniszterelnök bejelentette, az Európai Bizottság elnökével levélben egyeztetett az uniós pénzek hazahozására. távozásáról. Néhány napon belül pedig Brüsszelbe utazik, ahol egy politikai megállapodást írhat alá Ursula von der Leyennel.
Alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugyan megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-ig minden kérdést le tudjunk zárni, és ez a sok ezer milliárd forint ez utána ütemezetten, gyorsan, de ütemezetten az ősz során megérkezzen Magyarországra.
Brüsszel már korábban azt közölte, hogy az augusztusi határidő előtt Magyarország megkapja a teljes gazdaságélénkítési keretet, de utalt arra, hogy a hiteleket nem. A bizottság ezért magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küldött Budapestre a napokban, hogy a nemrég hivatalba lépett kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen az uniós források felszabadítása érdekében.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Az Európai Parlament politikusai és a bizottságot vezető Ursula von der Leyen bár gratulált a magyarországi választások eredményéhez, de jelezték azt is, hogy az uniós források megnyitásával kapcsolatban óvatosan fognak eljárni. A lengyel példán okulva nem fogják bianko csekre odaadni az európai költségvetés forrásait, de lássuk, mit kell teljesíteni a támogatásokért. Vendégünk ma Horváth Sebestyén, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője, aki szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot
Köszönöm,
kívánok!
Köszönöm a meghívást, jó napot!
Nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert itt most egy mondatra figyelmes lettem a Császár Attila féle összeállításban, hogy akkor van egy része ennek az Európai Uniós forrásnak, ha jól értettem, amit mindenféle feltétel nélkül odaadnak, ugye, tehát még az augusztus 31-i határidő előtt, és akkor csak tulajdonképpen az a hitelrész az, amihez teljesíteni kellene ezeket a bizonyos mérföldköveket, vagy feltételeket majd, amikről beszélgetünk. Szóval jól értettem én ezt?
Igen, kettőféle uniós pénz érkezik, vagy legalábbis érkezne Magyarországra. Az egyik az a szokásos 7 éves költségvetés. Ez több mint 20 milliárd euró, 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklus alapján Magyarországnak jár. Ennek is jelenleg a 34%-a az be van fagyasztva. A másik, amiért most ténylegesen megy a verseny, az még a koronavírus járvány okozta gazdasági válságból való kilábalás miatt indított közös Európai Uniós hitelfelvétel, ez az úgynevezett helyreállítási és reziliencia építési alap. Ennek ezen belül a Magyarországra jutó rész az 10,4 milliárd euró. Ennek jelenleg a 91%-a van befagyasztva. És ezen 10,4 milliárd eurón belül, hát azt lehet mondani, hogy körülbelül a 70%-a az Magyarország esetében vissza nem térítendő támogatás, és a fennmaradó körülbelül 30% az, ami hitel, amit majd, hogyha megkapjuk, utána Magyarországnak törlesztenie is kell. Most azért van ez az augusztus 31-i határidő, mert 2020-2021-ben ezt a határidőt határozta meg az Európai Unió, hogy addigra, tehát most augusztus végéig fel kell oldania Magyarországnak, vagy jóvá kell hagynia az összes tagállamnak, összes tagállam által benyújtott tervezeteket, hogy mire fogjuk ezeket a forrásokat elkölteni. És igen, ezt a 27 mérföldkövet, szuper mérföldkövet kell teljesíteni a Magyarországnak, de ezek csak a szuper mérföldkövek, összességében van hát majdnem 370 kisebb mérföldkő is, és ezen, tehát sok volt eddig a vitás kérdés, és akkor, ez egy nagyon széles körű feltételrendszer.
Akkor mondjon már példákat, legyen olyan kedves, először is magyarázok meg, hogy mi az, hogy szuper mérföldkő, miért hívják ezt szuper mérföldkőnek, nem is értem pontosan, ezek feltételek feltételezett, hogy miért pont szuper mérföldkő, ezt nem pontosan értem, de akkor mondjon már rá példákat, legyen kedves, hogy mik ezek.
A teljes lista az nem nyilvános, de olyan feltételek, vagy olyan teljesítendő feladatok vannak ezen feltételrendszerben, mint például az intézményi átláthatóságnak a javítása, a jogállamisági aggályoknak az orvoslása, a közbeszerzési rendszer versenyének az élénkítése. Egyébként csak egy gyors adat, hogy évelején hozták nyilvánosságra, hogy a tavalyi évben az összes uniós eljárásban lefolytatott közbeszerzési kutatási eljárásnak mekkora részében érkezett le csak egyetlen egy pályázó, ez egyébként 34% volt. Ez kismértékben magasabb az Európai Uniós átlagnál, de még így is ezzel a 34%-kal is az Európai Uniós középmezőnybe tartozunk. Tehát,
de egyébként ez törvénytelen?
Nem, hát van egy
jó,
van
de akkor most az Európai Unió azt várja tőlünk, hogy nálunk nulla legyen, miközben mindenhol van ilyen?
Hát az irányelv az az, hogy a közbeszerzési eljárásoknak 20%-a, ami maximum ilyen egy ajánlatos közbeszerzési lehet. A tagállamoknak a 95%-a nem éri el ezt a 20%-ot, ahogyan említettem, ezzel a 34%-kal az uniós középmezőnyben vagyunk, tehát pusztán ezzel az indokkal nem lehetne indokolni, hogy miért fagyasztották be a Magyarországnak járó uniós forrásokat, de ahogyan említettem, ez is egy a feltételek között. Meg lehet említeni még például, hát említettem az intézményi átláthatóságot, a modellváltott egyetemeknek az alacsonyabb fokú politikai befolyását, szóval ilyen feltételekre kell gondolni.
Ami ugyancsak nem példanélküli természetesen az Európai Unióban, de Magyarországról úgy látszik más feltételek vonatkoznak.
Igen.
Lássuk, mit mond József, ő az első hallgató ma, akit van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, József!
Tiszteltek, köszöntöm kedves, és a kedves hallgatókat is. Hát ugye az volt a kérdés, hogy tudja a kormány teljesíteni azt, amit az Unió elvárt tőle. Hát nekem az a véleményem erről, hogy muszáj lesz neki. És nem azért, mert sajnos ez a véleménye nem azért, mert annyira jót akar az országnak, hanem olyan bajban van Magyar Péter, hogyha nem teljesíti, akkor a szavazói el fognak tőle pártolni. Hiszen az volt az egész kampányában, hogy ő hazahozza azt a rengeteg pénzt, ami kín van, holott már hallottam ilyet is, hogy közölte, hogy nem tudja mint hazahozni. Ugye egy kicsit változott a...
A híradóban bejátszottak egy-két nyilatkozatát, és abban van már határozottan vissza, hogy mondjam, hátrálás egy kicsit a dologból, hogy ez nem is olyan egyszerű, mint ahogy ő ezt úgy képzelte ugye annak idején. Hát nyilván nem egyszerű, persze.
Igen, és nagyon sok minden nem egyszerű, és csak sajnos az a baj, én megmondom őszintén, én Magyarországnak szurkolok, tehát jó volna, ha jól menne ennek a kormánynak, csak hát nem ezt érzem. Itt sok olyan dolog van, ami az előző kormánynak nem volt igazából kedves, azért nem kaptuk meg a pénzt. És például csak itt az előbb elhangzott a bérlakás építési program. Igazából megkérdezem, hogy kinek építik. Még az, hogy kinek, még ezt is hagyjuk, bár Magyarország nem az a nép, mint például német, meg oszták, hogy bérlakásokban laknak, mindenkinek saját tulajdona, azt szereti, az van. De ki fogja építeni, leginkább ez a kérdésem. A Strabag, vagy kicsoda. Tehát itt olyan háttér megállapodások lesznek, hogy el fogják adni, hogy milyen jó, és akkor majd kiderül, hogy ki fogja innen a pénzt kivinni. És ugye most is összeült a parlament a mai nap, bizottságok jönnek létre, mindenféle elszámoltatásra, mindenféle bizottságokat alakítanak most, csak azért, hogy eltereljék majd a figyelmet a legfontosabb dolgoktól, nyugdíjkorhatár emelés. Hát ugye erről se volt szó a kampányban, gondolom, rezsicsökkentés. Éppen ma olvasom a rezsicsökkentést, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 országban van az Unióban, Szlovákia, Magyarország, Spanyolország, Litvánia, nem tudom pontosan idézni, hogy ki már az Unió követeli, hogy ezeket szüntessék meg. Ugye erről se volt igazából, szóval azt mondták, megtartanak mindent, amit ez a kormány. Az előző kormány, bocsánat, jó intézkedései voltak, de nem fogják tudni. Hát Magyar Péter nem a saját.
Igen, de ez mondjuk ezt még ugye kár jövendőlni, mert nem tudjuk végül is, még csak most kezdődött ez a kormányzás, szóval adjunk arra esélyt, hogy azért...
Én mondtam, természetes
meg mondtam, nyilvánvalóan egyébként az uniós pénzek nagyon jót tennének a magyar gazdaságnak, ezt senki nem vitatja. Köszönöm szépen, József, hogy elmondta a véleményét, és ismét Horváth Sebestyénhez fordulok, hogy ezek a bizonyos szuperfeltételek, mint ahogy ugye itt az előbb beszéltük, hogy hát vannak olyanok, amik igazából csak Magyarországra vannak szabva, vagy legalábbis nagyobb mértékben Magyarországtól várják el, mint más európai országoktól, hogy és hát azt is említette, hogy ennek a jó nagy része nem nyilvános, amin én őszintén csodálkozom, de majd beszéljünk erről, hogy miért nem nyilvános, hogyha az én bőrömre megy, akkor miért nem tudhatok róla. De hogy ezek a feltételek az ön meglátása szerint politikailag, vagy politikaiak, vagy pedig valóban van ennek bármifajta racionális magyarázata?
Hát közben még eszembe jutott még egy feltétel, ez az igazságügyi, az igazságszolgáltatásnak a reformja, ez az a feltétel, amit már lehet tudni, hogy 2024-ben a bizottság úgy ítélte meg, hogy Magyarország teljesítette. És ennek köszönhetően oldották fel a 7 éves költségvetési forrásnak körülbelül a 65%-át, tehát az elmúlt 4 évben is tett lépéseket az előző kormányzat arra, hogy feloldják a befagyasztott forrásokat. Hát ezt így nehéz megítélni, hogy mennyire politikai és mennyire ténylegesen indokolt az unió által elvárt intézkedések. Az tény, hogy például visszatérve a közbeszerzési eljárásokra, hogy a 34% az még mindig nem 20%. Igen. De ugye nem tettem, ezt a tagállamoknak a 95%-a nem éri el ezt a 20%-ot, tehát biztos, hogy van egyfajta politikai indítatás is, hogy az uniós források visszatartásával akarta lerendezni, hogyha lehet így fogalmazni, a korábbi kormányzattal fennálló vitáit az Európai Bizottság. De ugye ez egy veszélyes fegyver, mert hogyha felébresztheti a többi tagállami vezetést, hogy az Európai Unió vezetése ilyen eszközökhöz folyamodhat akkor, hogyha valamilyen vitája támad valamelyik tagállam vezetésével.
És mi a helyzet a nem nyilvános mérföldkövekkel, vagy titkosított mérföldkövekkel, hogy ez így egyébként ez egy normál gyakorlat, hogy az a tagállam, vagy annak a tagállamnak a népessége nem tudhat arról, hogy mi vár rájuk.
Nagyjából ki lehet silabizálni a különböző nyilatkozatok, illetve a tárgyaló feleknek a nyilatkozataiból, hogy mik ezek a szuper mérföldkövek, illetve mi ez az összességében majdnem 370 teljesítendő feltétel, de egy összeszedett dokumentum, ahol ez össze van foglalva, az sehol sem elérhető.
És ez a 375, azt mondta 375?
Majdnem 375, ha jól emlékszem, akkor kereken. Jó, akkor ez 368.
Jó, akkor mondjuk azt, hogy 350, mert akkor az egy jó szám. Ezek egyébként mennyire közelítenek a mindennapi élethez? Tehát, hogy mennyire befolyásolják a mindennapi életet, vagy pedig úgy fölöttünk lebeg, mint mondjuk például az igazságügy reformja, ami adott esetben a hétköznapi embert, hogyha nincsen jó vitás jogi ügye, akkor nem nagyon szokta érdekelni. Szóval mennyire húsba vágóak? Na, ez a kérdésem.
Hát összességében ez a 27 szuper mérföldkő is olyan, hogy ha ezt így meglátjuk leírva, hogy az intézményi átláthatóságot, intézményi transzparenciát fokozni kell, az összességében az átlagszavazóknak nem mond sok mindent. Igen. De ez összességében azt jelenti, például a modellváltott egyetemek esetében a fenntartó alapítványban nem lehet még hivatalt is betöltő politikus. Ez is egy eleme ennek, vagy az intézményi átláthatóságba kapcsolódik az, hogy például a szükséges és a közérdeket képviselő, vagy közérdek érdeklődésére számot tartó dokumentumok, azok nyilvánosak. Ez is az átláthatóságnak az egyik része.
Akkor most 16:30 van, ha hírek következnek 2 percben. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélesen változott. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Hangsúlyozta, az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad. Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén, a Zala megyében a földi permetezést végzik, így védekeznek, a Körösök térségében, valamint a Tisza déli szakaszán pedig levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek. Ami az időjárást illeti, holnap délutánig napos száraz idő lesz, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, fél öt után 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. Rövid szöveges üzenetet a 39666-os SMS számra tudnak küldeni, és a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Sürget az idő, a befagyasztott Európai Uniós források, különösen a helyreállítási alap, vagy teljes nevén helyreállítási és reziliencia építési eszköz milliárdjainak hazahozatala szempontjából. Ha sikeresek a tárgyalások, akkor 10,4 milliárd euró, ami több mint 3800 milliárd forint érkezhetne be az év végéig a magyar államkasszába. Ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, csak nem 4 milliárd euró pedig kedvezményes kamatozású hitel lenne. De hogyan néz ki a gyakorlatban ennek a hasznosítása? A tegnapi Jó reggelt Magyarország vendége volt Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Őt kérdezte Csete Beáta.
Mi az, amit meg tud valósítani ennyire rövid idő alatt? Augusztus 31-e határidő, a pénzek lehívásának a határideje. Ugye itt, ha jól tudom, utófinanszírozott projektekről van szó.
Igen, tehát ezeknek az alapoknak az a jellegzetessége, hogy nem kell először megépíteni mondjuk a bérlakásokat, és aztán majd a költségeket az Európai Unió vállalja, hanem egyértelmű mutatókkal kell bizonyítani azt, hogy egy adott program megtörtént. És ott nem kifejezetten azt várják, hogy felépüljön a bérlakás, hanem az, hogy lássák, hogy a bérlakást hogyan használják, és kik veszik igénybe. És akkor fizet.
Ez egy elég, hogyha egy részletes projektet benyújtanak?
Alapvetően nem volna elég, viszont Lengyelország példáján láttuk azt, hogy Lengyelországban is bevoltak fagyasztva Magyarországhoz hasonlóan ezek az alapok, ott viszont az új lengyel miniszterelnök ígérete alapján egyszerűen csak felszabadították ezeket az alapokat, bekerültek egy pénzintézethez, és akkor onnan már lehetett tovább vinni a pénzeket, mikor az Európai Bizottság rábólintott. Tehát reménykedjünk, hogy Magyarország esetében is ez lesz, hogy valamilyen szinten egy kicsit igazi a beadott terveken, és az Európai Bizottság jóvá hagyja, hogy egy valamilyen konstrukcióban egy pénzintézethez megérkezzenek az alapok, és ahogyan sikerül ezeket a beruházásokat elvégezni, utána veheti a magyar gazdaság kézbe ezeket a pénzeket.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Vendégünk itt a stúdióban továbbra is Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány elemzője, és együtt hallgattuk az iménti bejátszót. Úgy látszik, ma ilyen nap van, hogy én nem mindent értek, de így nem pontosan értettem ezt a bérlakás program ügyet, hogy akkor most meg kell építeni, vagy nem kell megépíteni, vagy előtte ide jön a pénz, és akkor most ha akarom, megépítem, ha akarom, nem. Szóval segítsen tisztán látni ebben az ügyben.
Az Európai Uniós forrásokat mindig úgy utalják ki, hogy már a megvalósult, hogy előbb meg kell valósítani a projektet, mondjuk nem tudom, hogy egy autópálya építés, akkor előbb tagállami pénzből fel kell építeni azt az adott útszakaszt, és utána az Európai Unió finanszírozza ennek a költségeit. Tehát ez az úgynevezett utófinanszírozási modell. Most az is felmerült a jelenlegi vitában, hogy az eredetileg leadott beruházási listát, azt hát gyakorlatilag kukázzák, és olyan projektekre, olyan beruházásokra fogjuk megkapni ezt az RRF alapból a forrásokat, amelyek eredetileg nem szerepeltek ebbe a beruházási listában, de már megvalósították őket, és ezzel sikeresen teljesíteni tudjuk, nem csak az augusztus 31-i határidőt, hanem a december 31-ét, ugye, és december 31-ig ki is kell utalni ezeket a pénzeket.
Szó volt még nyugdíjreformról, adóreformról, ezek mit takarhatnak?
Hát
mi az elvárás?
A nyugdíjrendszer, most jelenleg ez is egy vitás, vagy ez is kettő vitáspont volt az előző heti tárgyalásban. Mindkét javaslatnak egyelőre úgy néz ki, hogy a jelenlegi kormányzat ellenáll. A nyugdíjreform arra vonatkozik egyrészt, hogy a nyugdíjrendszernek a fenntarthatóságát azt
kell
javítani. Igen. Illetve még a nyugdíjak, a legalacsonyabb nyugdíjaknak az értékét azt emelni is akarja az Európai Bizottság. Ennek is ellenállt a magyar kormányzat arra hivatkozva, hogy ez túl nagy terhet róna a költségvetésre. A másik vitáspont az az adórendszernek a reformja, itt elsődlegesen a különadókra, a szektoriális különadók kivezetését javasolja az Európai Bizottság. Ennek a javaslatnak, vagy ötletnek is ellenáll a jelenlegi kormányzat arra hivatkozva, hogy a költségvetés így is nehéz helyzetben van, hiszen az idei évi hiány az el fogja érni a GDP-nek az 5%-át. És ugye az lenne az ideális, hogyha 3% alatti lenne a deficit, erre hivatkozva az idejében nem fogják a különadókat kivezetni.
Na, akkor nézzünk néhány SMS-t, és utána Imrével beszélgetünk, aki itt van már a vonalban. Azt mondja, hogy B. Géza írja, hogy az unió elvárásait teljesítheti a magyar kormány, de kérdés, hogy milyen áron szuverenitás csökkentésével biztosan. Vagy csökkenéssel biztosan nem éri meg, mármint nyilván hazahozni nem éri meg, így érti a kedves hallgató. De milyen áron hozza haza ezeket a pénzeket a rezsicsökkentés eltörlése, migránsok beengedése árán? Természetesen nagy kérdőjel az SMS végén. László azt mondja, kérdés, mit kér az Európai Unió a pénzért? Erről semmit sem hallunk, gyanús a hallgatás. Aztán elvtelenül nem szabad mindent megszavazni, de az sem szabad, amit Orbánék csináltak, hogy csak azért is mindent megvétóztak, akár egyedül a 27 közül. Ez egy 30-as számról érkezett. Aztán tosutelettel, ez tisztelettel, csak nem fogom tudni elolvasni, Károly talán. Véleményem szerint az a pénz már nincs is meg, az unió mindent kitalál, hogy ne kelljen fizetni, először 20 milliárdról volt szó, most már csak 10 milliárd az összeg. És még egy 70-es számról, miért is kell megfelelni azért, ami alapból jár az országnak? Bő 20 éve tagok vagyunk, és még mernek elvárásokat fogalmazni egy rendesen befizető országnak. No hát, akkor innen folytatjuk majd Horváth Sebestyénnel, csak közben Imre is itt van a vonalban velünk, hallgatjuk, Imre.
Szép napot, üdvözlöm Önöket. Hát azt gondolom, hogy biztosan ennek sikerülni kell, meg sikerülni is fog, ahogy gyakorlatilag majdnem az összes európai országban ez működik. Hát ez, ha csak a hozzánk hasonlóakat teszem, a lengyelek, a csehek, szlovénok, horvátok, hát nem halljuk, hogy lettek volna ilyen problémák. Valószínűleg, hogy ebben most azért jelentős szerepet játszik, hogy vége annak a politikának, ugye, amit nyíltan vállaltunk, hogy mi vagyunk a botak ülők között, meg a homok a láncszemen, meg nem tudom. És most már nem akarunk talán elfoglalni Brüsszelt, hanem végre partnerek és együttműködőek vagyunk mi is. Így valószínűleg, hogy könnyebben jutunk hozzá. Itt elhangzott ez a 20 meg 10 milliárd épp az SMS-ek között. Uh-huh. Én, ha jól vettem ki, akkor a 10 az ebben az évben még, tehát 20 a teljes.
Igen, abszolút így van.
Igen, és hát erre nekünk szükségünk is lenne, erre is szükségünk lenne. Ugye hát nem tudjuk ezeket a mérföldköveket, amit itt elhangzott. Nyilván is mi nem is fogjuk tudni az összeset, mert nem is a mi dolgunk.
De... Gondolja, hogy ez rendjén való, hogy nem tudjuk?
Már úgy nem, hogy mi.
Igen, úgy értem, hogy mi, egyszerű rádióhallgatók, igen, miközben hát ugye velünk fog megtörténni.
Én azt gondolom, hogy ha ezt így most kitennék valami honlapra vagy egy oldalra, 5% lenne, aki ezt végigolvasná, és annak is újabb 5% azt próbálná értelmezni, meg igazán megérteni, meg elmélyülni. Tehát nem a mi dolgunk igazából ennyire a részletek. Ugye elhangzott az is, hogy probléma például az egyjelentkezős közbeszerzések, ha jól hallottam.
Igen, jól hallottam.
Hát most kérdés, hogy nálunk is ugye ismerve az előző rendszer, hogy ez mennyire volt probléma, hogy ez az egyjelentkező általában nagyjából mindig ugyanabból az 5 neresztékből került ki. Tehát, hogy nem volt igazi verseny, hogy nem tudtak hozzáférni nagyon sokan közbeszerzésekhez, meg munkákhoz. Tehát, hogyha azért ezeknek most így vége lesz, nyilván, hogy partnerként fognak hozzánk állni, és ha látják, hogy hát nem beszélve ugye, amit nagyon évek óta problémák, ezek az pont talán az egybeszerzéshez közbeszerzések is hozták, ezt az igen jelentős túlárazással épült sokszor látványprojektek, amire lehet, hogy szüksége, és erre EU-s pénzek mentek el nagy részt sokszor. Tehát, hogyha ezeknek vége lesz, és hogyha ezt tudjuk, hát most már nem jó szó bizonyítani, mert nem bizonyítani kell, de hogyha ezt elhiszik nekünk, meg azt fogják látni, hogy ennek így vége, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebben fogunk hozzáférni mi is a többi országhoz hasonlóan ezekhez a pénzekhez végre.
Köszönöm szépen.
Bocsánat, igen. Egyetem mondat, még itt elhangzott még ez a legalacsony nyugdíjak emelés, hogy ez például ez is egy mérföldkő, vagy nem tudom. Hát erre már, ha én jól figyeltem, már múlt héten ígéretet tett a miniszterelnök. Sőt, ez benne volt a programban, hogy...
Igen, én is úgy emlékszem, hogy szóba kell. Igen.
Ami szintén egyébként nagyon fontos lenne, mert tényleg megalázó ember alatt 100 000 forintos nyugdíjból élni. Tehát, hogy ezt egyébként is illene rendezni, hát most akkor bízunk benne, hogy ez is. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, Imre, viszont hallásra. Hát egyébként itt hozzáfűzve, csak így a nyugdíjakhoz ilyen kis farkincának, hogy ez akkor lenne igazságos, mert szerintem nem teljességen igazságos, de cáfoljon meg, hogyha többi nyugdíjat is fölemelnék, mert hogy ugye azért a nyugdíjrendszer mégiscsak azon alapul, hogy ki mennyit dolgozott, mennyit tett hozzá a közöshöz, nem? De bár...
Igen, hát összességében a fizetésnek a mértéke, illetve az, hogy meddig fizette a nyugdíjjárulékot a munkavállaló, ez nagy vonalakban ez az alapja a nyugdíjszámításnak. Ugye elhangzott, hogy a mostani kormánypártnak is a választási kampányban szerepelt a programjában az ígéretei között, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat emelni fogják. Bízom benne, vagy remélem, hogy ez meg is fog történni. Most a vitáspontot az jelenti, hogy az augusztus 31-i tárgyalási határidőig kellene ezt teljesíteni, de a jelenlegi költségvetési helyzetben úgy ítéli meg a kormányzat, hogy erre nincsen. Most a következő szűk, vagy bő 3 hónapban lehetőség.
Még a közbeszerzésekről egy egyenes mondat, és akkor Árpáddal folytatjuk majd mindjárt a műsort, csak ez is eszembe jutott, hogy azt mondta itt Imre, hogy ugye nem volt itt igazi verseny, meg ugye általában ezek az egyszereplős közbeszerzések, ezek többnyire azonos körhöz kötöttek. És azért bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy de vajon akkor mondjuk kivel kellett volna versenyezni, hogyha nincsen mondjuk adott esetben az az egy darab, amelyik el tud indulni, mondjuk egy nagy beruházás, egy útépítés, egy vasútfejlesztés, nem tudom mi minden kötődik ezekhez az egy szereplős közbeszerzésekhez. Kivel kellett volna mondjuk akkor Magyarországnak versenyezni? Nyilván útépítések tekintetében a Strabaggal és egyéb fajta külföldi nagyon tőkeerős cégekkel feltételezem.
Ilyet, ez egy...
Hát ugye ennek is van indoka, csak arra szeretnék, hogyha válaszolna, hogy van.
Hát az egész Európai Unióban jellemző az, hogy az Európai Uniós eljárásban lefolytatott közbeszerzéseknek a 25-35% közötti arány az, amire csak egyetlen egy ajánlat érkezik, és ugye a hídépítést szokták egy ilyen iskolapéldának vagy iskolapéldaként kiemelni, mondjuk egy ilyen hídépítési pályázatban szerepel egy olyan feltétel, hogy olyan cég nyerheti meg ezt a hídépítési pályázatot, aki már korábban épített hidat. Hát azért viszonylag kevés olyan vállalkozás van, aki mondjuk egy Dunahidat meg tudna építeni Magyarországon, épp ezért van, hogy ilyen nagyobb projektekre csak kevesebb cég jelentkezik. De a most felállt kormányzat azt ígéri, hogy az elmúlt 22 évben, amióta Európai Uniós tagok vagyunk, a korábbi közbeszerzési eljárásokat felül fogják vizsgálni, és ez alapján majd ki fog derülni, hogy ténylegesen milyen volt a versenyeztetési helyzet, és hogy ténylegesen történtek-e túlárazások.
Árpád, parancsoljon, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Én egy kicsit másképpen látom a dolgot. Tehát ez olyan, mint egy társas játék, hogy egy kicsit furcsának fog tűnni, de menet közben változnak a játékszabályok. És nekem, én azt látom így kívülállóként, hogy az életben nem lesz olyan kormány, ami megfelelne bárkinek is az Unióban, hogy Magyarország minden kritériumnak megfeleljen, mert mindig kitalálnak valamit, hol ez nem jó, hol az nem jó, és ha viszont van egy szerződés, egy megállapodás, akkor ott már nyílt lapokkal kell játszani, akkor ezek a feltételek, ami alapján biztosítani fogjuk, és nem az, hogy még menet közben jaj, még ezt is, jaj, még azt is, hanem akkor vagy elfogadják, vagy nem fogadják el a kihívást. Igazándiból a történelem során meg mindig az derül ki, hogy a nyugat valójában sosem akarta Magyarországnak a javát, de a javait annál inkább.
Uh-huh. Értem. Igen, értem. Köszönöm szépen. Istvánnal folytatjuk. Jó napot kívánok, István.
Jó napot kívánok. Hát igen, ez amit az úr az utolsó mondatában mondott, az eléggé igaznak érzem. Annak idején, amikor volt az uniós csatlakozás, akkor én, mint ilyen szendvics ember úgy jártam Budapesten, március 1993-ban, amikor kampányoltak, hogy csatlakozás egyenlő hazárulás, egyenlő nemzet halál. A négy liberális elv, a munkaerő, a szolgáltatás, a tőke és az áru, a szabad áramlás az gyakorlatilag szolgálvá teszi ezt az országot, a munkaerő java elmegy, mert többet tudnak fizetni nyugaton, a szolgáltatás bejönnek, akárcsak az áru, a posta helyett a különböző nyugati nagypénzzel rendelkező futásszolgálatok, a tőke az gyakorlatilag felvásárol mindent, ami számára fontos. Hát az áru az meg beöntik nyakunkba, tehát gyakorlatilag felvásárlók vagyunk, az önellátás megszűnik. Na most én az, hogy itt kuncsorgunk pénzért, és miért is kuncsorgunk, hát egy szabad ország, egy független ország teremthet pénzt. Miért nem teremtünk mi pénzt, és miért függünk mi bárkitől is? Azért megmondom őszintén, mert azok a politikai vezetőink, akik ezt a közel 40-35-40 évet összehoztán, sőt, ha végigmegyünk még a háború után így, vagy igen, a végéig, akkor azt kell mondjam, hogy hazaárulók voltak. Nem a haza, az emberek érdekét nézték. És ha most nézem ezt, ami most van, hogy könyörgünk pénzért, és a kérdés, amit feltettek, hát az arról szól, hogy meg kell felelni azoknak az igényeknek, hogy egység legyen Európában. Eddig Orbán egy kerékkötő volt ilyen szempontból, de azok a fontos kérdések, azok nekem is tetszenek. Amúgy nagyon sok szereplőt hordoz a Fidesz, és nem véletlenül vesztették el a választást. De azok az emberek, akik szavaztak, tudták, hogy mi ellen szavaznak, de hogy mire, azt nem tudták. És ez rövidesen ki fog derülni. Egy olyan ember, éppen most néztem a parlamentet, egy sajnos idegen nem tudja korlában tartani. Az az ember lett ma Magyarországon a miniszterelnök, aki, ha egy kicsit is az embernek van emberismerete, azért nagy kérdőjele. De igencsak távol tartottam volna magát a választástól. Én úgy mentem el szavazni, hogy azt mondtam, és ne is fejezem mindjárt, hogy a tudatlanság legfőbb bizonyíték a pártoskodás. Nem akarnak az emberek, helyesebben a politikai vezetők egymással szemben leülni úgy, hogy kitárulkozzanak, hogy kinek milyen ötlete van. Mert igazából nincs olyan, nagyon kevés olyan ötlet van, ami ezt az országot kiúszhatná abból, amiben van.
Köszönöm szépen, István. Volt itt egy érdekes kérdés, hogy miért nem teremtünk mi pénzt. Hát gondolom, hogy ez azért nem egészen ilyen egyszerű történet. De egyébként mindaz, amit István itt elmondott arról, hogy elmegy a magyar munkaerő, mert hogy máshogy többet fizetnek, ugye, hogy tőkeerős cégek leuralják voltak éppen a magyar piacot. Ez mind abból adódik, hogy itt azért volt 45 olyan esztendő, amikor itt nem sikerült igazából tőkeerős cégeket fölépíteni, és nyilván a rendszerváltozás sem úgy sült el, hogy mi azt álmainkban elképzeltük annak idején.
Igen, de ennek ellenére azért az Európai Uniónak, illetve az Európai Uniós tagságunknak sokkal több pozitívuma van, mint negatívuma vagy hátránya. A problémát az jelenti, hogy az ilyen integrációs szervezeteknek is megvannak a különböző fokai. Mondjuk, nem tudom, egy pusztán kereskedelmi vámunióra vonatkozó integráció, ami mondjuk 1992 előtt jellemezte az Európai Unió jogelődjét, az egy sokkal alacsonyabb fokú elköteleződést jelent. Ott a tagállamoknak sokkal nagyobb a szuverenitása, vagy autonómiája, hogyha lehet így fogalmazni. Aztán van egy következő lépcsőfok, amikor már egy gazdasági unióról lehet beszélni. Jelenleg az Európai Unió is egy ilyen státuszban van, és van a legfelsőbb integrációs fokozat, a politikai unió, amikor már a tagállamoknak az autonómiája ez leginkább lecsökken. Akik most euroszkeptikusak, euroszkeptikus politikai erők, azok pont azt mondják, hogy a jelenlegi integrációs szinten kellene megállni, ezen a gazdasági együttműködések, azokat lehet fokozni, hiszen azok minden egyes tagállamnak pozitív következményekkel fognak járni. A politikai unió a sok vitás kérdés miatt pedig megvalósíthatatlan lesz a valóságban.
Jó, de hát ugye azért mégiscsak minden jel arra mutat, hogy itt egy Európai Egyesült Államok elképzelése készül, és a jelen pillanatban Európai Uniót vezetők többsége az e felé szeretne elmozdulni, de talán meg kellene kérdezni az európai lakosságot a nagy demokrácia nevében talán, hogy ők mit szeretnének, nem?
Igen, tény, hogy van egy ilyen dinamika, hogy az Európai Bizottság az sokkal nagyobb hatáskört, illetve sokkal több jogkört akar magához vanni, de azért számos olyan tagállam van, most nem csak az eddigiekben Magyarországra lehetett gondolni, hanem például Franciaország is egy olyan ország, a francia elnök is azért korlátozni akarja az Európai Bizottságnak a túlterjeszkedését. De például a műsorban eddig arról beszéltünk, hogy a források felszabadításához milyen feltételeket kell teljesíteni a tagállamoknak. Van egy úgynevezett, csak gyors fél percbe elmondom, hogy van egy úgynevezett, most már több mint másfél évtizede menő európai szemeszter nevű kezdeményezés. Ezek az úgynevezett országspecifikus ajánlások és országjelentések. Az eddigiekben az Európai Bizottság ezt egy ilyen ajánlásként kiosztotta minden egyes tagállamnak, országonként eltérően, hogy annak az adott tagállamnak mit ajánl. Eddig ez semmit nem jelentett. Egy kedves gesztus volt, hogy oké, kaptunk egy listát, hogy mi az, amit az Európai Bizottság ajánl az adott tagállamnak. Most azt tervezik, hogy a következő 7 éves költségvetési ciklus, ami 2028-ban fog indulni, ezen ajánlás, országspecifikus ajánlásban megfogalmazott javaslatok teljesítéséhez fogják kötni, hogy a tagállamok fognak egyáltalán pénzt kapni. Ez is egy olyan lépés.
Magyarul kötelező.
Igen, egy olyan lépés, ami inkább a szorosabb európai integrációt fogja elősegíteni.
Hát majd látjuk akkor, hogy a 7 éves költségvetést hányan fogják megszavazni. Ott végül is azért egy csomó minden kiderül ezzel kapcsolatban, gondolom én. Ide akkor most pontot teszünk. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, hogy itt volt, és mi pedig hamarosan második témánkkal megyünk tovább.
Jó napot, Magyarország!
A jó idő beköszöntével egyre többen látogatnak külföldre, egy társas utazásnál vagy repülős útnál szinte automatikusan kötünk biztosítást, de ha egyénileg indulunk nyaralni, például autóval, akkor is észszerű utasbiztosítást kötni. Nem árt tudni, hogy enélkül a külföldi orvosi ellátás költsége a magyar pénztárcákhoz mérten borsosárú lenne egy esetleges bekövetkező kisebb vagy nagyobb baleset esetén. Hasznos tanácsok utazás előtt Zilai Zsuzsától.
Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs elnöke. Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk. A legmegfelelőbb opció megtalálásához pedig érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapbiztosítási csomag általában balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztencia frekvenciára vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához igazodó csomagot választani.
Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ, nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenünk, terrortámadás éri a környezetünket. Tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, de ehhez a mi felelősségünk is kell, hogy felelősség teljesen kössük meg az utasbiztosítást.
A nagyértékű eszközöket, például az okostelefont, tabletet, fényképezőgépet, biciklit is érdemes biztosítani, tette hozzá a szakember. Jenei Attila kitért arra is, hogy az Európai Unió tagországaiban az uniós egészségbiztosítási kártya ingyenes orvosi ellátást nyújt, de a teljes körű szolgáltatáshoz érdemes saját biztosítást is kötni.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igazából egy teljes körű utasbiztosítással együtt nyújt védelmet. Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
Jenei Attila szerint folyamatosan bővül a hazai biztosítási piac, az ügyfelek pedig évről évre tudatosabbak.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Nos, lássuk, hogy önök mit gondolnak az utas biztosításról. Önök szoktak-e kötni utazáskor? Milyen esetben kötnek? Milyen esetben tekintenek el ettől? Miklós van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Miklós!
Kész csokom, Zsuzsa, Ajda Miklós vagyok. Hát ebben a jelenlegi, hát ez most már olyan 8-10 évre visszamenőleg, ebben a jelenlegi egyre bizonytalanabb világban szerintem szükség van valami fajta utasbiztosításra, bár hozzáteszem, hogy mióta Európában bevándorlás van, azóta én nem utazok külföldre, sokkal értelmesebbnek tartom itthon a magyar vállalkozók zsebébe tenni azt a pénzt, amit én esetleg külföldre vinnék.
De volt már dolga, Miklós, a biztosítóval, amikor mondjuk adott esetben a biztosítóra fizetnie kellett?
Nem, hála Istennek.
Aha, mert erről is érdekelne azért a tapasztalata valakinek.
Hát mindig voltam annyira körültekintő, és lehetséges, hogy szerencsém is volt, mert soha nem kerültem olyan helyzetbe. De elég ma végignézni egy akármilyen csatorna, akármilyen híradóját, ami nem más, mint egy bűnügyi krónika, úgyhogy nekem ebből elég volt. Ezzel együtt azt mondom, hogy ebben a mai bizonytalan világban sajnos szükség van biztosításra. Ezt mondom úgy, hogy általában én a biztosításoknak a legalább 50%-át lehúzásnak gondolom. Sokféle variációja van ennek. Maradjunk például az autóknál, a közlekedésnél. Nem akarok biztos...
Erre már sok időnk nem lesz, hogy ezt megbeszéljük.
Nem is akarom, csak céloztam rá, de ha az ember körültekintően utazik, és körültekintően köt biztosítást, akkor megúszhatja károsodás nélkül, ha csak nem az egészségét éri valami olyan kár, ami mellett még egy biztosítás nem biztos, hogy visszaadja az egészséget.
Köszönöm szépen, Miklós,
köszönöm
szépen, hogy elmondta a véleményét, viszont hallásra.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Borbi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerint az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tiszapárt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik, A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. Erről az előterjesztő Mellétei Barna Márton beszélt az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére és az uniós pénzügyi érdekek védelmére vonatkozik. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshozatalhoz. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében, és egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít. Szabadlábra helyezték Hilarion orosz metropolitát a cseh hatóságok. Az orosz ortodox egyház nyugalmazott vezetőjét kábítószer birtoklás és szállítás gyanújával vasárnap vette őrizetbe a cseh rendőrség. A metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek semmiféle vádat, és szabadlábra helyezése után személyi jogai semmiben nincsenek korlátozva. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 gyermek utazott, őket kritikus, de stabil állapotban vitték kórházba, tájékoztatott a belga közlekedési miniszter. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel, nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban, a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok között van az átlag hőmérséklet. Ami a hazai időjárást illeti, országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 29 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Csütörtökön és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás azonban továbbra is nagyon magas.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást? Telefonszámunk 759-52-00, amit elérnek 061 és 0630-as előhívóval is. Szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra írhatnak. Sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat külföldön egy néhány ezer forintos utasbiztosítással, amit akár a mobilunkról is megköthetünk. Betegség vagy baleset esetén telefonon kérhetünk segítséget a biztosítótól, ahol elmondják, hogy melyik problémával hova érdemes fordulni. Hasonlóképpen segít a biztosító, ha saját vagy bérelt autóval történik valami, és a biztosítási csomag tartalmazza az autós asszisztencia szolgáltatást. De hogyan érdemes biztosítást kötni? A vonalban Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szóval a hallgatókat is!
Mielőtt rátérünk a hogyanra, azt mondja meg nekem, legyen olyan kedves, hogy van-e valami fajta arány arra nézvést, hogy hányan kötnek és hányan nem kötnek biztosítást, illetve hogy azok közül, akik nem kötnek biztosítást, hányan kötnek ki, akár kórházban, akár más jellegű baleseti körülmény éri őket.
Igen, hát ezeket az arányokat, hogy az utazók hány százaléka köt utasbiztosítást, már nagyon régóta figyeljük és nézegetjük. Amikor komolyabban elkezdett foglalkozni a szakma azzal, hogy az utazóknak legyen utasbiztosításuk, akkor alig 30 százalékuk az utazóknak kötött biztosítás, mondjuk egy kb. 10 évvel ezelőtt, ami nagyon-nagyon kevés, tehát 10 utazóból alig 3. Most ez a szám már olyan 60-65 százalék, néha 70 százalékot is eléri, de azt gondolom, hogy a tudatosság ennél egy kicsit még magasabb. Többen vannak, akik azt hiszik, hogy megfelelő biztosításuk van, mert azt gondolják mondjuk, hogy a bankkártyájuk mögötti utasbiztosítás vagy a lakásbiztosításhoz csatolt utasbiztosítás fedezi az utazásuknak az összes kellemetlenségét. Ők azért tévednek, ezek nem teljes körű utasbiztosítások, tehát úgy mondom, hogy 90%-a már kötni szeretne, de 70%-ának van is igazi utasbiztosítása.
De akkor miért vannak az ilyen fajta más jellegű biztosításokhoz kapcsolva, mondjuk utasbiztosításig, hogyha egyébként nem sokat ér. Mert úgy veszem ki a szavaiból, ugye, hogy azt mondja, hogy hát ez azért annyira nem jó.
Annyira nem, hát igazából ezek ilyen csalogató termékek, vagy hogy is mondjam, a biztosítások mögött, tehát nem mondom teljesen értéktelennek, de például mondjuk egy bankkártya mögötti utasbiztosításra vonatkozhatnak olyan szabályok, hogy csak akkor lép életbe, ha aktiválja az ügyfél, ha esetleg külföldön vesz fel pénzt automatából, vagy befárad előtte a bankjához. Tehát ezek ilyen nem igazán, ezek a kapcsolt termékek ilyen úgymond tényleg egy csalogató, hogy ennél a banknál nyissa számlát, még ez is van benne, még az is van benne, ennél a lakásbiztosításnál még ez is van, még ez is van. De igazából teljes körű védelmet az az utasbiztosítás tud garantálni, amit konkrétan arra az adott utazásra kötünk, és akkor a hogyan rákanyarodva fel kell mérni azt a kockázatot, ami ránk leselkedik. Tehát nyilván, hogyha egy bécsi autóbuszos kirándulásra megyünk, akkor nem lesz szükség a hegyi mentésre, de mondjuk, hogyha akár extrém sportolni, vagy akár síelni, vagy komolyabb igénybevételt, vagy szeretnénk kalandokat átélni az nyári utazásunk során, akkor bizony fejjel kell slófolni a biztosítás a minőségét. Mi úgy szoktuk ezt így jelezni, az utazáshoz is könnyebb legyen megérteni, hogy 1-5 csillagig vannak a biztosítások, úgy, mint a szállodák, ha utazunk. Az 1-csillagos, 2-csillagos biztosítások azok valóban olyanok is, és a 4-5 csillagos biztosítások azok, amelyek minden olyan igényt lefednek, amit egy biztosítástól elvárnánk.
Hát ugye akkor mondjuk az 5%-os vagy az 5-csillagost azt el tudjuk képzelni nagyjából, hogy ott minden költségünket nyilván valamilyen úton fedezi a biztosító, de például egy 1%-os biztosítás az mit fedez?
Tehát mondjuk úgy tudnám mondani, hogy a leginkább mutatója azon túl, hogy milyen szolgáltatások vannak benne, az összegszerűség. Tehát egy csillagos utasbiztosításnál mondjuk néha 3-4, esetleg 5 millió forint a gyógyításra fordítható. Azért azt tudjuk, hogy egy kórházi kezelésen az nagyon gyorsan el tud fogyni egy ilyen kicsi összeg, és akkor így megyünk fölfelé. Egy 4 csillagos esetében már 50-100 millió forint, egy 5 csillagosnál meg korlátlan, így van leírva a kötvénybe is, tehát nem minden. egy, hogy korlátlan pénzmennyiség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a kórházba addig kezeljenek, amíg meggyógyulunk mi vagy a családtagjaink, vagy éppen alig néhány millió forint. Tehát ez a legfontosabb különbség, ami még különbségek lehetnek az egyéb szolgáltatások, a sürgősségi fogászati ellátás például, ugye nagyon bosszantó tud lenni, de hogy ne csak betegségről vagy balesetről beszéljünk, itt vannak a járatkimaradások, a podgyászelvesztések, külföldön, hogyha rablótámadás ér minket, vagy kirabolnak, összes pénzünk eltűnik, akkor a biztosító előleget is képes utalni nekünk. Tehát vannak olyan szolgáltatások, amiket a biztosítók az alapján fejlesztettek ki, amilyen típusú bajba szoktak kerülni az utazók.
Mik a leggyakoribb esetek, amikor a biztosítást igénybe kell venni?
Hát mindenképpen azért a balesetek és a rosszul létek általában szerencsére kisebbek, természetesen vannak nagy horrorisztikus esetek is, amikor ugye mindig tanul a szakma, de mert ugye most azért az elmúlt időben jellemző volt, ugye a hirtelen kitört háborús helyzetek, vulkánkitörés is volt, egy-két éve Rodosz is égett hosszú-hosszú időn át, tehát vannak azért olyan helyzetek, amikor hirtelen nagyon nagy problémák történnek, és nagy segítségre van szükség. A leggyakoribb mostanában a járatkimaradás, még a betegségek meg a megbetegedések mellett, illetve az olyan jellegű járat kimaradások, amik már útlemondással is járnak, tehát mondjuk egy ilyen kapcsolt utazásra egyszerűen nem ér ki az ügyfél egy több napos olyan programra, ahol kifizetett szálloda, szolgáltatások és egyéb dolgok lehetnek, bérautó akár, ezek azért nagyon-nagyon fájók tudnak lenni, és ilyenkor a biztosításhoz jó hozzányúlni. Egy járatkimaradás vagy egy autó lerobbanás esetén néha több napot kénytelen egy család eltölteni, mondjuk Horvátország vagy autópálya mellett, vagy éppen idegen reptéren, az ott felmerülő költségek is most már egyre gyakrabban előfordulnak. Tehát tényleg most már azt mondom, hogy nem csak felelőtlenség, hanem egy kicsit vakmerőség is egy megfelelő utas biztosítás nélkül elindulni.
Na, azt hiszem, ez figyelmeztetésnek pont jó, amit az utolsó mondatában elmondott. Nagyon szépen köszönöm Németh Péternek, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. Értékesítés és kommunikációs igazgatójának, hogy megosztotta velünk itt a legfőbb tudnivalókat, és László itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, László!
Kedvesem, tisztelte, üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát a biztosítás, mint az úr is, a szakértő úr is elmondta, vannak 1-5-ig, hát én úgy gondolom, hogy 1-4-ig azt feleslegesnek tartom. Én például olyat soha nem kötök, ami csak részleges. Ha van egy célom, akkor az biztosítva legyen, és azt hívják biztosításnak, a többi ilyen lehúzás. Különleges biztosítások például, amit javasolnék feltétlenül, okvetlenül, hogyha a repülővel utazik valaki, csomagbiztosítása legyen. Én sokszor utaztam repülővel, és legalább 20 esetben nem kaptam meg a csomagomat. És ha nem lett a biztosításom, bizony komoly kár ért volna.
Hát és ez még velem, hál' Istennek, sose fordult elő. Eddig mindig megtaláltam a bőröd.
Én Németországban dolgoztam, és többször jöttem volna, amikor elvonta kétszer. Tehát ezért talán sűrű volt.
Igen, nyilván többet hozott,
talán nem annyira sűrű. De én nekem itt volt a családom, én pedig ott dolgoztam.
Világos.
Azért jutottam erre. Arról nem is beszélve, hogy hivatalos közlés szerint Németországban napi 70 késelés van. Kérem szépen, ez a helyzet ott. Tehát én nem is igen ajánlom, hogy biztosítás nélkül, amiben nem történt, nem nincs bekötve, akár csak átlépje a Németország határát. Uh-huh. De ugyanez hasonlóan a Olaszországban és az északi államokban, Hollandiában is. Tehát ezeket figyelembe kell venni, mikor elindulunk, és a biztosítást megkötjük, és arra az időtartamra kössük meg. Az nagyon fontos. Van, amikor egyetlen nap.
És számít, így van, igen.
Túlmegy, és akkor nem kap semmit az ember, azt hiszi, hogy biztosítva van, és még sincsen.
Köszönöm szépen, László, a hasznos tanácsait, és Pétert tudjuk még röviden meghallgatni. Jó napot kívánok, Péter!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Megint egy nagyon jó téma. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a biztosítás, főleg akkor, hogyha család megy, de ha csak külön megyünk, vagy gyereket engedünk el osztályra, tehát tanulmányi útra, vagy bármire. Én úgy gondolom, hogy mi még mindig jól jártunk, hogy kötöttünk biztosítást, mert bármi történhet menet közben, és ez a történet lehet egy síbaleset is, ahonnan mondjuk helikopterrel, vagy repülővel, vagy bármivel kell hazahozni az embert, és mondjuk sürgős a mentés, annak óriási költségei vannak, de néha
hát az
van,
megfizethetetlen amikor... az a helyzet, hogy az emberek nincsen biztosít, az milliókba kerül.
Így van, és nekünk volt, tehát volt olyan családtag, aki síelés közben mondjuk elesett, vagy megsérült, és a hegyről helikopterrel hozták le.
5 millióba körül van, ugye?
Hát igen, szinte megszámálhatatlan forintát számolva. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat jelent, hogyha bármi történik az emberrel. Ugyan rendőrségi jegyzőkönyv és egyéb papírok kellenek, de nagyon korrektek a biztosítók és mindenki. De többek az a repülőjegyeknél is előfordul ilyen, hogyha mondjuk elveszik a podgyászunk, vagy bármi, és arra van egy biztosításunk nagyon jó, de ez mondom még egyszer, betegség, autó, gépjárműtörés, eszközöknek a tönkretétele, vagy bármilyen esemény, hogyha történik, és pénz nélkül marad az ember, nagyon sokat jelent a biztosítás, vagy egy olyan biztosítónak beszélni a mondjuk úgy közvetlen elérhető ügyfélszolgálatával, vagy kollégájával, aki az adott országnak egy képviselője ott, és gyakorlatilag ő tud iránymutatást adni arra, hogy hogyan járjunk el, hogyha bármilyen esemény történt velünk. De azt kell tudni a részleteket az illetőnek, vagy a biztosítási szakembernek, akivel mi kapcsolatot tartunk.
Köszönöm hát szépen.
Ilyen szempontból nagy segítség. Köszönöm. Biztosítás. Én nem ajánlom mindenkinek, hogy kössön és úgy menjen.
Gyakran utazik egyébként, én... Péter?
Család utazott nagyon sokat, igen, meg mostanában a gyerekek, sőt azt mondhatom, hogy egyik nap keresi az ember a fiát, és mondja, hogy tudnék-e utalni összeget, és azt kérdezem, hogy találkozunk-e, vagy ebédelünk-e, és azt mondja, hogy Velencébe van. Tehát ők most már kiruccanak a fiatalok, igen. Ez a generáció erről híres, és nagyon jó, hogyha van biztosítás, mert tényleg, hogyha bármi történik, én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy kössön egy korrekt, teljes mértékű biztosítást arra, hogy egy-két hétre jobban megéri, mint hogy a millió forintot utána ki kell fizetni bármire.
Köszönöm szépen, Péter. És akkor ez legyen a biztosításról a végszó, mert hogy műsorunk végéhez értünk, holnap a következő témákkal várjuk majd önöket. Mit gondol a 14. Leó pápa első enciklikájáról, amelyben azt írja, hogy ne váljon a mesterséges intelligencia a globális elit fegyverévé. És hallott-e arról, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet 27 országból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottság a Meta, a TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések terjedését a platformjaikon. A mai adás szerkesztője Horváth Katalina, hangmérnök Szilágyi Zsolt volt, a telefonnál Kovács Bernadett és Meszesán György fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet. Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.
A közös munkát a magyar labdarúgó